Sűrűsöd itt van mindenfelé, utat keresek az éjben. Sem csillagfény, sem remény sugár, árnyak suhannak az éjben. Remegő szívem hozzád kiált, ó, Uram, halld meg imámat! Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül nálad. Még az első versével ismerkedjünk. Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben. Sem csillagfény, sem remény sugár, árnyak suhannak az éjben. Remegő szívem hozzád kiállt, ó, Uram, halld meg imámat! Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül nálad. De nem maradunk itt a sűrű sötétben, hanem folytatódik, hogy Jézus, te vagy a hajnali fény. Próbáljuk meg a második versszaktól. Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a nap ragyogása. Te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása. És aki téged már megtalált, szívében ott van a béke. Te lettél annak örökre már, oltalma és menedéke. Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Ígédnek áldott szent ereje, munkálkodjék már én bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, szerte ragyogjon a fényed, hogy én általam sok árva szív, békéjét benned meglejje. Amerre járok, merre kelek, te légy, Uram, a vezérem, hogy saját terhebem akaratom ne legyen többé én nékem. Ne éljek többé már soha én, lelkeddel így te én bennem. Által lépve majd a gyöngy kapun, Uram, engedj hozzád mennem. Szerintem ezt már meg is tanultuk, és ha Isten segít, minden este el fogjuk énekelni, de az lesz a jó, hogyha ennek az éneknek a mondani valója, az üzenete rajtunk keresztül árad, ahogy az előbb ezt is énekeltük, hogy rajtam keresztül árad, Uram, szerte ragyogjon a fényed, hogy az ő világosságát meglássuk ezeken az estéken, és hogy mi is megnyíljunk az Úr előtt. Nagy szeretettel köszöntjük Földvári Tibor lelkipásztort, aki a Budapest Pasaréti Gyülekezet beosztott lelkésze. Járt ő már itt korábban is, amikor Cseri Kálmán nagytiszteletű úr hirdette köztünk az igét, az egyik este ő szolgált itt közöttünk, és már ő ismerősként van itt, és kérjük Isten áldását az ő életére, szolgálatára, erre a ma esti alkalomra is.
fogadjuk szeretettel.
Nagyon nagy megtiszteltetés itt lennem a testvérek között. Hálás vagyok Istennek, mivel jó pár éve volt ez, amikor én itt jártam, ezért hagy emlékeztessem a testvéreket, hogy az Úr ajándéka számomra a legnagyobb ajándék, hogy megismerhettem őt, az a tiszteletes úr szülő falujában, vagy községében, Szent Mártonkáltán történt. A Széles és a Keskeny út című kép az nekem nagyon fontos a hitrejutásom történetében. Úgyhogy én, amikor ilyen helyzetben vagyok, hogy olyan gyülekezetbe jöhetek, ahol a lelkipásztor gyermekkorom óta jó barátom is, és rajta keresztül is sok áldást kaptam, én otthon érzem magam, és köszönöm, hogy eljöhettem, és Isten ajándékának tartom, hogy Pasarétről elengedtek ide. Én úgy, ismerve az arcokat, sajnos van, akinek az arcára a Bálint testvérem temetése miatt emlékszem, mikor itt lehettem én is az ő temetésén. Én őt nem annyira személyesen ismertem, de voltam vele együtt férfi csendes hétvégén, és a néhány találkozás is abban áldás volt nekem, hogy megismerhettem őt, a László testvérét jobban ismerem, és együtt sírtunk a testvérekkel az ő temetésén, de még a szomorúság is Isten népének mégis azt az ajándékát igazolja, hogy mi egy közösség vagyunk az Úrban. Ezért is érzem magam itthon. Az Isten tisztelet folytatásaképpen most az Úrhoz fohászkodunk, majd énekelünk még egy éneket. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 466. számú dicséretet még énekeljük el testvérek az ige hallgatására készülve. Ez is egy nagyon kedves ének. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. 466. 466. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, áldunk és imádunk téged a gyülekezet közösségében. Hálát adunk, hogy erre a hétre, minden este alkalmat, a te előtted való megállás lehetőségét elkészítetted. Köszönjük a gyülekezetet, köszönjük egymást, de leginkább köszönjük az Úr Jézust, akiről énekelhetünk most is. Valóban szeretnénk hittel őrá tekinteni, atyánk, és kérünk arra, hogy munkálkodj bennünk. Hisszük, Urunk, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Ha bármelyikünk a mai nap munkája miatt fáradt lenne testileg, hagyd tudjon megpihenni testileg is, de mindannyian hagyd tudjunk felüdülni a te jelenlétedben. Köszönjük azt, Urunk, hogy az Úr Jézusért, atyánk, megtartó Istenünk vagy. És köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézusban mindent elvégeztél azért, hogy mi is a te követőid lehessünk, alkalmas eszközök a kezedben, betölteni azt a küldetést, amire bennünket is teremtettél, elhívtál. Kérünk arra, hogy segíts rád figyelni Jézus érdeméért. Amen. Egész héten Pál apostol megtérése történetével foglalkozunk, ha az Úr segít bennünket. A Cselekedetek könyve, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből olvassuk majd Isten írott igéjét. Ma az első két vers lesz az alapige, de hogy láthassuk a történet elejének az összefüggését, felolvasom az első 9 verset. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. rész, első 9 versét olvasom, majd az első 2 verset újra. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére őtőle leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, dőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondotta neki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki, kelj föl, menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Fölkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitott a szemeit, senkit nem látott, ezért kézenfogva vezették be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Az első 2 vers tehát, Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére őtől a leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Amikor az ember, amikor valaki Isten kezébe kerül, ez a hetünknek a címe, amikor Isten kezében eszközé válhat az ember, akkor betöltheti azt a küldetést, ami a földi életére nézve is boldogságot jelent, és örök életet. Saulus, aki ugye Pál apostolként ismerjük, és akinek a történetéből származik a Pál fordulás, magyar kifejezés. És egyszerűen szeretném azzal kezdeni a ma estére szóló igei üzenet kifejtését, hogy valamilyen szempontból most szeretném aláhúzni, hogy a Pál fordulás szavunk az nem annyira vonatkozik Pálra. Mert a pálfordulás általában a magyarban az erkölcsi jelentése nézve azt jelenti, hogy egy rossz emberből jó ember lesz. És én szeretném a testvérek elé hozni az első estén Sault vagy Pált, ugye a mindkét neve, az egyik a héber neve, zsidó neve, a másik a római neve. Tehát Saul vagy Pál, aki később apostol lett, ő nem volt gonosz ember. Én azt gondolom, hogy mi, akik a gyerekkorunk óta ismerjük az ő történeteit, talán meg hallottuk is gyerekisten tisztelten, hittanon, meg tanultunk róla, mi a megtérés előtti életét hajlunk túlzottan negatívan értelmezni és tekinteni. Én szeretném először azt megmutatni az igehirdetésben, hogy nem is volt annyira rossz ember ez a fiatal ember, sőt, egyetlen probléma volt az életében, hogy nem lehetett még Isten kezében. Ő egy nagyon áldott életű fiatal ember volt abban az időben, amikor ő élt. Egy baja volt csupán, hogy még nem volt Isten kezében az élete. Ő boldog ember volt, jól érezte magát, küldetést teljesített, Izrael népe tagjaként, csak még nem Isten kezében. És ez a még nem kifejezéshez fontos lesz az egész ige hirdetés során. Remélem, hogy nem felejtem el a végén is elmondani azt, hogy Saul még nem Isten kezében. És előre elnézést kérek a testvérektől, hogyha Saul helyett Pált mondok, vagy Pál apostolt, itt még nem apostol, csak nehéz a lelki pásztornak is beszélni erről a híres emberről, úgy, amikor még nem volt az Úr kezében. Tehát Saul, az első gondolat ez, még nem Isten kezében. A Filippi levél harmadik részében, és a Galatákhoz írt levél első részében már apostolként elmondja az ő megtérés előtti életét, és ott is ezt emeli ki. Olyan kifejezéseket használ, hogy ő felette rajongott atyai hagyományaiért. Ő olyan fiatal ember volt, tehát olyan tizenéves, hogy mondjam itt, de gyerekkorától fogva lehetne mondani, akit mindenképpen Izraelben, Jeruzsálemben, a fővárosban a fiatalok, a gyerekek számára példaképnek tarthattak és mutattak 100%, hiszen nagyon jó családból származott, betéve ismerte az Ószövetséget, nagyon fiatalon a farizeusi párthoz csatlakozott, akikről emlékszünk, ők a törvényt igyekeztek betartani. És gondoljunk arra a gazdag ifjúra, aki oda megy Jézushoz, és azt mondhatta Jézusnak, hogy én mindezt betartottam ifjúságomtól fogva, és betartotta. Ha nem tartotta be, akkor Pál is vitte az áldozatot, Saul is vitte az áldozatot a jeruzsálemi templomba, mert vétkeztem Isten ellen. Tehát olyan valaki, aki templomba járó, a templomi szokásokat, az Isten törvényének a tanítását komolyan vevő fiatal volt. Ráadásul, mint rendes fiatal ember, szakmát tanult. Mi volt Pálnak a hivatása? Sátorkészítő. Én majd szeretnék kérdezni is. Sátorkészítő. Tehát ő szokás szerint elvégezte ezt a hivatást, aztán ő maga mondja, ugye, hogy a kor egyik legnagyobb tudósa lábánál ülhetett és tanulhatott, akit úgy hívtak, hogy Gamáliel. Tehát nem csak fizikai munkát végezhetett hűséggel, hanem a teológiában is képezte magát. És Gamáliel valóban nagyon nagy tudós volt, és a Gamáliel tanácsa a Cselekedetek könyvében utal arra, hogy ő nagyon bölcsember volt. Ráadásul ennek a fiatalembernek, Saulnak a karrierje haladt fölfelé. Hiszen a politikában is, meg az egyház politikában is nagyon sikeres volt. Kiváló kapcsolatai voltak a zsidóság vezetőivel Jeruzsálemben. És ahogy hallottuk, Damaszkuszba is mehetett a zsinagógákhoz. Tehát külpolitikailag is nagyon jó kapcsolatai lehettek. Úgyhogy ma így mondanánk, hogy minden szinten, és mindez fiatalon, tehát 10-20 évesen, most már legyen 20 éves inkább. Most gondolj bele, testvérek, ha a gyermekünk ilyen lenne, hogy 10 éves a kamaszkort is úgy élné meg, hogy figyel Isten az Isten törvényére. Minden szülő ilyen kamasz gyermeket, fiút kíván magának talán. Hogy mondjam el újra, a fiatalok számára nagyon nagy példakép lehetett. És megtudjuk, hogy az ő vágyódása az Isten, Izrael Isten iránt és a törvénye iránt az abban csúcsosodott ki, hogy ő kész volt azt a bizonyos Jézust, meg a Jézus ügyet egyszer mindenkorra elintézni, amely az ő hite szerint zavarta és támadta Isten ószövetségi népe hitét és életét. Ha Saul szempontjából nézzük, ahogy magára nézett Saul, illetve ahogy őt mások értékelték, ahogy mások tartották az ő egész személyét, személyiségét, akkor ilyen szempontból értelmezve az, hogy ő üldözte a keresztényeket, üldözte az Úr Jézus követőit, ez mindenképpen jó volt. Izrael népe gondolkodása szempontjából. Mi, akik ugye kereszténységben élünk, mi ezt negatívan értelmezzük, de ne felejtsük el, hogy amit Saul csinált, azt ő hitből tette, Izrael Istenébe vetett hitéből, Izrael népe történelme miatt és jövője miatt tette. Ő állt azoknak az élére, fiatalon, akik ezt az egész kérdést le akarták egyszer mindenkorra rendezni. Ilyen volt tehát Saulnak az élete, nagyon, tényleg nagyon pozitívan lehet beállítani a maga szemében, és az őt ismerők szemében, Izraelben is, meg külföldön is. Azért bennünket mégiscsak a Biblia alapján az érdekel, hogy na de igen, de ez a fiatal ember milyennek mutatkozott az élő Isten szemében? Hogy milyennek látta Sault Isten? Az az Isten, akit Saul szolgálni akart, azzal is, hogy a keresztényeket üldözte. És megint itt vigyázunk arra, hogy nehogy túl negatívan kezdjünk beszélni Saulról, mert ha Bibliát nézzük, akkor azt látjuk, hogy mindaz a jó tulajdonság, ami Saulra jellemző volt, kicsi gyerekkorától fogva, ez igazolta Isten szeretetének és a kegyelmének a valóságát ennek a fiatal embernek az életében. Az, hogy Saul komolyan vette a törvényt, az, hogy ő gyerekkorától fogva szerette Istenét, az atyai hagyományokat, az, hogy ő kész volt tanulni hivatást, tehát fizikai szakmát is, teológiát is, ez mind-mind azt jelezte, hogy a mindenható Isten, az Úr Jézus mennyei atya, Izrael Istene ezt az ember nagyon nagy szeretettel, gondoskodásra és kegyelemmel vette körül. Isten szemében Saul megtérése előtt is azt jelezhette, hogy mekkora kegyelem van az ő életén. Mert testvérek, ha valaki a bűneset után nem válik gonosztevővé, hanem az életében látszódik az erkölcs, az Isten félelem valamilyen formában, ez mind Isten kegyelmének a jele. Ha nem lenne Isten kegyelme a világban, ha nem lett volna Izrael népe életében, akkor Saul nem lenne ilyen példakép. Akkor ő is olyan lett volna, mint mondjuk az a lator, akit a keresztre feszítettek, vagy az a két lator, akiket keresztre feszítettek Jézus mellett. És ezt szeretném aláhúzni a testvéreknek, mert én magam is hajlottam arra, hogy Saulnak az életét sokkal negatívabban mutassam be, és láttassam, mint amilyen valójában volt. Milyen tehát Saul élete Isten előtt, Isten szemében? A Biblia alapján azt mondhatjuk, mindenképpen látnunk kell az életében az Isten munkáját, kegyelmét. Csak itt az a fájó, és most már rátérünk arra, ami tényleg negatív sajnos, és ezt ki kell mondani, az a fájó, hogy annak ellenére, hogy Isten szeretete ennyire körülvette ennek a fiatalembernek az életét, mégsem lehet elmondani, hogy ott lett volna az Isten kezében az élete. Azt olvastuk itt, hogy ha talál némelyeket, akik ez útnak követői, és itt az Úr Jézus követő útról beszélt, tehát annak az életútnak, annak a hitnek a követői, akik zsidó emberekként, Pál is ugye zsidó volt, zsidó emberekként már a Messiásban hittek, Jézusban hittek. Pál nem azt az utat követi, amelyet Isten elkészített, előre megmondott az Ószövetségben, és beteljesített az Úr Jézus személyében. Ezen az úton nem jár. Tehát vagy Pálnak van igaza, vagy azoknak van igaza, akiket üldöz Pál. Tehát ő Isten kegyelmének a valóságát élte meg sok tekintetben, de az ő egész élete mégsem lehetett még az Úr kezében. És hogyha azokat az igazságokat nézzük, amit Jézus maga is elmondott az atyai hagyományokról, meg arról a hitről, arról a farizeusi gondolkodásról, amit Pál is követett, ott lehet mondani negatívumokat is. Emlékezzünk arra, amikor Jézus azt mondta a vezetőknek, hogy ha valamelyikötök azt mondja a szüleinek, hogy templomi ajándék az, amiben én megsegíthetnélek téged, akkor az nem vétkezik a szülei ellen. Vagy emlékszünk, hogy a farizeusi gondolkodás mondta, hogy minek jönnek a betegek Jézushoz szombaton gyógyítatni magukat. Annyi nap van a héten, miért pont szombatnapon jöttök gyógyítatni magatokat? És Jézus hogy jön ahhoz, hogy szombatnapon gyógyítson? Szóval a farizeusi gondolkodás, és itt leleplezi magát Pál apostol a Galata levélben, és ez nagyon fontos kifejezés, mikor hagyóvasom, hogy most szó szerint, hogy halljuk a Pál saját szavaiból már megtérése után. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anya szent egyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szer felett rajongva atyai hagyományaimért. Na ez a baj. Szer felett rajongtam atyai hagyományaiért. Hát a hív embernek miért kell szer felett rajongania? Jézusért. A Szentírásért. Most bocsánat, hogy ezt mondom, mi ne a református hagyományainkért rajongjunk felette, szer felett, hanem az Úrért. És annak része a református hagyomány, ez nem kérdés. De régen rossz lenne, ha valaki azt mondaná, hogy én szelfelett rajongom a református egyház minden hagyományáért. És akkor hol van az Úr? Tehát nem lehetünk fogalmazni így egyébként Pál már apostolként. És azt is hagy húzzam alá, nem azt mondta itt Pál, hogy én felette igen háborgattam a Jézus anyaszent egyházát, hanem azt mondja megtértként az Isten anyaszent egyházát. Azaz, hívő emberként Pál azt mondja, hogy amikor én üldöztem a Jézus követőket, mert azt hittem, hogy istentelenek és Jézus pusztuljon, ez az egész Jézus kérdés, töröltessék ki egyszer mindenkor Izraelből, akkor Pál már hívőként azt mondja, én az Isten népét bántottam. Annak az Istennek a népét, akit én szerettem. Azt gondoltam, hogy szeretem őt. És mit mond a korintusi levélben Pál? Ha hegyeket tudok is mozgatni, akkor a hitem van, de szeretet nincs bennem. Gondoljuk a szeretet himnusza elejére. Azt mondja, hogy tehát egy keresztényeknek is mondja ezt, ugye, mindent lehet csinálni, de ha nincs bennem, szeretet. És Jézus éppen erre mutatott rá a farizeusi vezetőknek is, Izrael népe vezetőinek, és Pál is ezek közé tartozott sajnos. Tehát Saul Pál azt a fajta hitet éli meg, amiről 99%-ban lehetne minden szépen elmondani, hogy milyen jó, de az az 1%, az viszont minden töröl. És ugye azt mondja a Jakab levele, ha valaki az egész törvényt megtartja is, csak egy ellen véd. Most testvérek, tényleg az Jézus szava nagyon fájó. Most ha a gyermekünk vagy az unokánk, mikor kér, a testvérek valamit kérnek tőle, hogy segíts már, és tudják, hogy megvan neki. És azt mondaná, hogy hát ne haragudj, nem segítek. És ugye az csak kifogás, hogy templomi ajándék. Az csak a kifogás. Nem szeret. Mert ha szeretne, akkor nem mondaná. Hanem akkor adná. Törvénybeli igazság tekintetében olvastam. Törvénybeli igazság tekintetében, csak hogy a törvénybeli igazság az szeretet nélküli. Az Efézusi levélben pedig azt mondja, maga az apostol, hogy mi az igazságot követvén szeretetben növekedjünk abban, aki a feje Krisztusban. Visszatérek a kérdéshez, milyennek látja az élő Isten, most még nem is mondom, hogy Jézus, milyennek látja Isten, akit mi mennyi atyának szólítunk, milyennek látja ezt a fiatal embert? Látja benne az ő kegyelme valóságát, abban, hogy nem vált gonosztevővé az élete, látom benne, hogy mennyi mindent megtartott ez a fiatal ember abból, amit én a törvényben parancsoltam, de ebben a fiatal emberben Isten látja azt, hogy még mindig nem lehet az én kezemben. Még nem lehetek fölötte Úr. Pál apostol fölött nem Isten volt az Úr. Hadd mondjak egy egyszerű hasonlatot, vagy képet. Nem Pál volt az Isten kezében, hanem még az Isten is legyen az én kezemben. Mert ez a farizeusi gondolkodás. Én betartok mindent, én megteszek mindent, amit az Isten mond, akkor ő is kutya kötelessége, hogy azt tegye, amit ő mondott, ha én betartok mindent. A cselekedetek által szeretném elérni az Isten nagyságát, ez ezt jelenti. Van egy másik kedves fiatalember, ő 40 éves volt, aki ugyanígy gondolkodott. Nem tudom, emlékszünk-e valaki ebből, 40 évesen úgy gondolkodott, hogy én csinálok valamit, és majd akkor az én népem megérti, hogy az Isten engem választott ki. Mózes. Cselekedetek könyve 7. részében István Bértanú mondja ezt, hogy Mózes úgy gondolkodott, hogy majd Izrael népe, az ő szeretett népe megérti, hogy amikor megölte azt az egyiptomit, majd ebből ők rádöbbennek, hogy az Isten az én kezem által ad nekik szabadulást. Csak a hangsúly azon, hogy az Isten az én kezem által. És nem az, hogy az Isten keze majd én általam, ha ő akarja. Még 40 évet várni kellett Mózesnek, 80 éves, most fiatal vagy idős? Hát 80 évesen mi azt mondjuk, hogy idős, és tényleg az volt, csak 120 évig élt. De 40 évet még várnia kellett Mózesnek is, mert nem ő volt az Isten kezében, hanem Isten az én kezemben. Apró egyébként gyakorlatban alig lehet látni a különbséget, hanem a szív állapota, az indulat, a hita kérdés. Az ősi szövegben itt a 9. rész első versében van egy határozott névelő, ez itt, hogy mondjam így most a Kárli fordítást, az a Saulus pedig, vagy ez a Saulus pedig, még fenyegetést és öldöklést ülhet be. Tehát ez a határozott név, hogy az a Saulus pedig, arra akar utalni, hogy ezt a Saulust mi már ismerhetjük. És emlékszünk, hogy amikor István vértanút kivégzik, akkor ő ott van, az ő lábaihoz teszik le a tanúk a felső ruhájukat. Illetve ez az a Saulus, akiről a 8. rész első meg a 3. versében olvassuk, hogy ő tényleg javalta István megöletését, és utána kezdődött el Saulusban ezt, na akkor én illére állok azoknak, akik ezt az egész kérdést le akarják rendezni. Tehát itt az ige, mikor azt mondja, hogy az a Saulus pedig még, fenyegetést és öldökléstől éhegve, ez visszautal arra, ami már korábban le lett írva a Cselekedetek könyvében. Hogy tudjuk, hogy ő az. Mert bemutatja, és hogy mondjam így egyszerűen most már, bemutatja a Cselekedetek könyve 9. részében Isten lelke, a Szentírás szava, tehát az isteni kijelentés bemutatja a teljes képet Saulusról. Nagyon nagy ajándéka Isten ószövetségi népének, mindenki úgy látja, hogy milyen jó, de ha az isteni kijelentés fényében nézzük az élő Istennek a állásfoglalását nézzük, akkor azt kell látni, hogy ő még nincs az Isten kezében. És ez nagy baj, mert aki még nincs az Isten kezében, arról az emberről nem lehet elmondani, hogy bűnös, de már az Isten kezében. Azaz bűnös, de már kegyelmet nyert. Bűnös ember, de már elfogadta a kegyelmet. Azaz hisz. Testvérek, én mikor ezt egyszer megértettem, már pasajöttem voltam lelkipásztor, hogy nekünk nem lenne szabad ezt használnia sosem, hogy ember, így simán, hogy ember. Ma bűneset óta mindig hozzá kell tenni, hogy bűnös ember. Már nem is van a bűneset, akkor mondtam, hogy az ember, vagy az emberek. A bűnös ember. Mindig hozzá kell tenni. A hívő ember is. A hívő bűnös ember. Mert a hívő azt jelenti, hogy bűnös, de már kegyelmet nyert. Bűnös, de már nem Isten nélkül él, nem az Isten az én kezemben, hanem én az Isten kezében és szégyellem magam, hogy hívő ember vagyok, és még mindig mennyire lászolok Isten kegyelmére. Mert már megint mit csináltam? Már megint én akartam az Urat irányítani. Saulus olyan valaki volt tehát, akiről ezt olvassuk, hogy lihegett, fenyegetéstől, öldöktéstől lihegve az Úr tanítványai ellen. Ez a lihegés azt jelenti, amikor az ókorban két katona élet-halál harcot vív, és küzdenek, és már alig bírják erővel, de lihegnek és harcolok. Vagy amikor a felbőszült bika, amikor készül támadni, felöklelni az embert, akkor lehajtja a bika a fejét, talpával rúg, és fújtat, ez a lihegés. De van egy másik kép is, amikor a zsákmányáért a farkas a zsákmányáért lohol, és liheg, és készül ölni. És ezt a képet azért akarom kiemelni, mert olyan jó el lehet mondani, hogy Saul Isten ószövetségi népéhez tartozik, de ő nem báránykája az Úr népének, hanem ő ordas farkas, aki el akarja pusztítani az Isten nagyon szent egyházát. Tehát Saul farkas természetű. Ő nem ószövetség értelemben sem, tehát Isten népének a báránya, jócskája, hanem ő farkas. És emlékeznek a testvérek, hogy az ószövetségben is, és Jézus szavaiban is a farizeusok a lelki vezető Isten népének ilyen farkasokká lettek. Farkas természetű, Isten nélkül élő, bűnös ember Saulus. Olyan szörnyű még kimondani is, hogy ugye még a hite, tehát az a hit, amit ő helyesnek gondolt, még az is teljesen félrevezette. Ő a maga által elképzelt, atyai hagyományok által leírt istenséget követi. De Jézus erre azt mondta, hogy ez nem az Isten követése. Nem a mennyei atya követése. A bibliai üzenet első gondolata, tehát most Saulról beszélve, térjünk át egy picit magunkra, és hagyd mondjam, testvérek, hogy a bibliai üzenet tehát, és ez az egész hét most nem azoknak szól, akik börtönben vannak, itt nem börtönben vagyunk, akik gonosztevők, hanem testvérek, az igei üzenet ebben a Cselekedetek könyve 9. részében rögtön itt az elején tisztázza, azoknak szól, akik az Isten kegyelméből jó emberek, akik az Isten kegyelméből ismerik Istent, ismerik az Úr törvényét, ismerik a, most hagyd mondjam így, a református hagyományokat, tehát rólunk van szó. És itt hagyd mondjam meg újra a testvéreknek, 99%-ban minden jót el lehet rólad is mondani, és az Isten kegyelmének a jele. Nem lennének itt a testvérek, meg én se. Ha ez nem lenne igaz, akkor nem lennénk itt. A hétnek az a kérdése, hogy az is igaz-e rád, meg rám is, hogy én az Isten kezében. Vagy esetleg még mindig az a jellemző, hogy minden jó nálad, de még mindig nem lesz valamiért az Isten kezében eszköz. Akik pedig már a testvérek közül azt mondják, hogy igen, én az Úr kezében vagyok eszköz, ott meg arra kell figyelni, és ez a hét ezért is lesz, hogy de vigyázzak, hogy akkor azt vegyem is komolyan. És akkor nehogy legyen bármi az életemben, amit azért, hát uram, azért azt nem szeretném odaadni. Mondok itt egy nekem nagyon kedves példa. Nekem még nincs házastársam, meg gyermekem, családom van otthon, tehát engem nincs, aki lakva ismerjen a szolgálati lakásba. De ha engem lakva ismerne valaki a szolgálati lakásba, tehát én nem egyedül laknék, hanem lakva ismernének, akkor kiderülne rólam, hogy én nagyon szeretek ragaszkodni a magam igazához. Én a házaspárokat, amikor előkészítem a házasságkötésre, mindig szoktam nekik mondani példaként, hogy a magyarban még a kérdéssel is lehet jelezni, hogy kinek van igazam. Kinek van igazam? Mert akkor én, drágám, ugye tudod, hogy nekem van igazam, csak hát megkérdezem, mert azért annyira alázatos vagyok, hogy kinek van igazam. És én szeretek ragaszkodni a magam igazához. És borzasztóan nehéz volt Istennek, az Úrnak nekem megtanítani, hogy hát azért ez így nem jó. Mert az igazság szeretet nélkül öl. És testvérek, tényleg, tehát amikor én mondok most példákat, én azért mondom, hogy ha kell, akkor az Úr hagyd leplezze le, hogy vajon ott van-e tényleg minden, az én egész életem ott van-e az Úr kezében, és ha igen, akkor ott van-e valóban minden, vagy van-e még mindig, amit nem voltam hajlandó neki odaadni? Mert mit mondanak rólad azok, akik ismernek? Tényleg, akik nagyon jól ismernek. Mert lehet rajongani az atyai hagyományokért, lehet rajongani az Úr Jézusért, lehet szolgálni az Úr Jézusnak hívő emberként is, de mit mondanak az otthoniak? Hogy látnak téged azok, akik lehet, hogy nem ismerik az Urat? Isten eszközeként látnak? Nem az a kérdés, hogy a hitemet támadják, hanem ahogy megélem a hitemet is, ha az Úré vagyok már. Vagy a lelki testvéreid milyennek ismernek? Itt ugye az ott a gyülekezetben az illik szépen viselkedni. De testvérek, ne felejtsük, hogy még Jézus is, amikor ott volt a tanítványaival, a 12-vel, hát a 12 tanítvány, akik Jézus mellett voltak, nekik is mennyi bajuk volt? Mennyi bajuk volt? Tehát testvérek, ha mi református hitünk szerint valljuk azt, hogy kegyelmetnél bűnös vagyok, akkor nekünk is szükség van mindig az evangelizációs héten az igére, hogy az Úr tisztítson, ha kell. Farkas természetű volt Saulus, de amikor az Isten kezébe kerül, akkor az Úr Jézus báránykája lett. És most hadd lépjek tovább. Az Isten ígéje mércéjére, ha rámegyük tenni mi is az életünket, akkor az első gondolat ez volt, Saul még nem Isten kezében. Saulus pedig még fenyegetést és ödöklést tud ihegve. De ez a még szócska, nekem ezért kedves, ez a még szócska, ez utal a folytatásra is. Most még ilyen, fenyegetést és ödöklést tud iheg, de már nem sokáig. Itt, amikor ezt leírja, gyakorlatilag itt nem tudom, néhány óráról, maximum néhány napról van szó. Megy a főpaphoz, kéri azokat a leveleket, hogy mehessen Damaszkuszba, hogy elfoghassa a férfiakat és az asszonyokat. Csak jelzem a testvéreknek, nem véletlenül húzza az ige, hogy az asszonyokat is. Azért az ókorban is volt humánus gondolkodás. És általában csak a férfiakat bántották, ha valamit el akartak intézni. De ha az ókorban is valaki annyira el akart intézni egy ügyet, egy dolgot, hogy a férfiakat is, az asszonyokat is, ebbe benne van, hogy mindenkit írtsunk ki, mindenkit tegyünk félre, férfiakat és nőket. Ez a teljes leszámolás. És Saulus most még így van, de már nem sokáig. És ez a még szócska, tehát ez egyetlen szó, ez a még szócska meghirdeti már rögtön itt a történet elején, hogy Isten kegyelme majd nem csak abban lesz látható most már Saul életében, amit előzőleg elmondtunk, még a megtérés előtti életében is mennyire látszik Isten szeretete iránta meg gondoskodása, hanem ez a még szócska számomra azt hirdeti, hogy Saul Isten kezébe kerülhet. A farkas természetű ember, fiatal ember Jézus báránykájává lehet. Most még ilyen, de már nem sokáig. Milyen emberi lehet? Az Úr ellen, de most már nem sokára az Úrért. Isten is az én kezemben legyen eszköz, és úgy tegyen Isten mindent, ahogy én gondolom helyesnek, most már hagyj legyek én az Úr kezében, és megalázom magam még Isten előtt is, Uram, használj engem. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Testvérek, azért vigyázzunk ezzel a kérdésre, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, mert ha ezt komolyan mondjuk az Úrnak, akkor elmondja. De akkor nem mondhatom már, ja Uram, hát ha ezt akarod, akkor bocsánat, akkor tírjunk már vissza inkább oda, hogy mit akarok, mit akarsz, Uram, hogy... Illetve nem, én mit akarok, Uram, hogy te cselekedjél, mert az azért jobban. Nekem kedvesebb volt. De ha komolyan veszem, hogy én az Úr kezében, akkor mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A kijelentés tehát a teljes igazságot és az egész történetet átfogja, és most megint hogy utaljak arra, a 7. részben, meg a 8. részben már volt az ő neve, tehát a 9. részben, amikor azt mondja, hogy ez a Saulus most még ilyen, és nem sokára már nem. Útközben ugyanis történt valami. Mi történt útközben? Találkozott Jézusra. De miért találkozhatott Jézussal? Na, hát Isten kegyelméből, igen, ez így van. Mert Jézus kereste őt, ez fontos. Isten kegyelméből, és kereste őt, tehát minden jó, jó volt minden. Tehát testvérek, Saulus nem kereste Jézust. Isten kereste, mert ugye ő Istenért dolgozott. De ő nem kereste Jézust, hanem inkább kergette. Tehát a damaszkuszi úton nem az a örömhír nekünk, ez a még nem arra utal, hogy Saul megtérhetett. Saul megváltozhatott. Ez is örömhír. Az igazán nagy örömhír ebben a történetben is itt az elején az, hogy noha Saulus még ilyen, de már nem sokáig, mert jön Jézus, aki megkeresi ezt a Sault. De még tovább kell mennünk, Jézus hogy-hogy megjelenhetett Saulnak? Hát hogy-hogy megjelent Saulnak? Mit mond el a teljes kijelentés? Hogy az a Jézus, akit Saul üldöz, illetve a követőit üldözi Saul, az a Jézus, az tényleg él. Tehát Saul nagyon tévedett, amikor ő azt gondolta, hogy ez az egész Jézus kérdés, Jézus, hogy meg a Jézus követők azokat ki kell írtani, mert Isten, Izrael népe, Isten népe, az élő Isten, az parancsolja nekem, hogy írtsuk ki. Dehogy is. Mindaz igaz Jézusra vonatkoztatva, meg a Jézus követőire vonatkoztatva, amit Saulus hallott már eddig is. István bírtanú, emlékszünk, István bírtanú a halál előtt is, látja. Tehát még amikor vádolják, és ott van a kihallgatáson, azért kezdik aztán bedugni a fülüket, és na, akkor viszik megölni, mert István vértanú hitvallást tesz, hogy ő mit él át Jézussal kapcsolatban. És Saulus mindezeket tudta. A 22. meg a 26. részben elmondja megtérésnek a történetét, és ott ezt kiemeli az egyikben. Tehát mindaz igaz, amit Saulus azt gondolt, hogy hazugság. De Jézus csak azért élhet, mert akkor annak is igaznak kell lenni, hogy meghalt a kereszten. De most testvérek, itt következik a történetben az, amit mi tényleg gyerekkorunk óta tudunk. Meg hát a széles és a keskenyült kép is olyan szépen ábrázol, hogy a keresztek indul minden. Tehát Jézus azért élhet, azért jelenhet meg Jézus Saulnak, mert ő tényleg meghalt a kereszten. Mert testvérek, ha nem hal meg a kereszten Jézus, akkor élhetett volna, de akkor ha Saulnak megjelenik, akkor Saulnak pusztulni kellett volna. Mert aki üldözi Jézust, Jézus követőit, annak pusztulni kell. Hát a bűnösnek pusztulni kell. Akkor nem Jézus jelenik meg, hanem egy villám jön, lecsap, és Saul megy a kárhozatra. Hiszen bűnös ember. Semmi köze az élő Istenhez. Az Isten kegyelme látszik az életében, csak éppen nincs Istennel semmi kapcsolata. Az élő Istennel. Ez a baj. Hogy hiába annyira jó, meg hiába rajong az atyai hagyományokért, nem az. Tehát a szeretet nélkül halott minden. De mivel Jézus meghalt a kereszten, föltámadott és él, mindaz igaz volt, amit mondott, az látszik tehát ebben a történetben, hogy benne van a teljes kijelentés fényében az Úr Jézus váltságműve, az ő szeretet teljes személye, és Jézus, most hagyd mondjam, mi testvérek, a jó pásztor, jön, és megmutatja magát ennek a farkasnak. De mihelyest ez megtörténik, a farkas természetű bűnös emberből az Úr Jézus a jó pásztor báránykája lesz. Ezért Saulusnak semmit nem kell csinálni. Olyan jó, hogy tényleg testvérek, hogy mikor én korábban a Cselekedetek könyve 9. részéről beszéltem, mindig úgy mondtam, hogy Saul megtérése története. De én igyekszem most már arra figyelni, hogy ezt megelőzzem, mondjuk már inkább azt, hogy az Úr Jézus megjelenik Saulnak. És ezért érhetett meg. Majd ezt látjuk a folytatásban a héten. Megjelen dicsőségesen, ő még láthatta az Úr Jézust, beszélgethetett Jézussal Saul, mert az Úr Jézus szeretettel körülvette. És ez nekem azért fontos, testvérek, mert amikor, ha valamelyikünk azzal szenved, hogy a szerettem, akit már évek óta imádkozom, és még mindig nem akarja elfogadni az Úr Jézust, még mindig ellenáll. De merjem-e mégis azt mondani, hogy még ellenáll. De én hiszem és vallom, hogy már nem sokáig. Ez a még nem, ez egy olyan lelki látásra segít bennünket, ami mindig az Úr Jézusra vonja a tekintetünket, amikor elkeseredhetnénk, ha csak azt néznénk, ami a valóság. Ma az egész családban megtért mindenki, hát egy valaki van még, aki nem. Még nem. A férjem vagy a feleségem kibírhatatlan. Egyszerűen nem tud megváltozni, pedig hívő ember. És már mióta szeretné, és még mindig nem. Még nem. Ez a még nem azt mutatja, hogy lehet, hogy még várni kell. Nekem, amikor édesapa hívő emberként az alkohol rabja lett jó pár évig, akkor én is úgy néha azt mondta az úrnak imádságában, hogy uram, neked meddig tartana megszabadítani? És egyszer csak megszabadította, de az nem tőlem függött meg, nem édesanyja imádságait, hanem az úr tudja. De ő megszabadítja, én nézlek az úrra. Ez a még nem szócska nekem azért fontos, hogy ez a még szócska itt a történetben, hogy Jézusra vonja a tekintetünket. Nem mi jövünk Jézushoz, nem Saul ment, hanem Jézus jött és kereste őt. Olyan szép a magyarban ez, ugye, amit ma már azért még falóhelyen is, nem tudom, hogy Pátyon mondják-e, hogy Isten hozott. Ez magyarban az annyira szép. Isten hozott. Ezt még a szocialista rendszerben is lehetett mondani. Falóhelyen legalábbis. Isten hozott. Mert benne van minden, amit mi hiszünk és vallunk. Pálhoz Jézus jött, hozzánk pedig, hát ezen a héten is, de hát itt amikor az ige szól, az Isten lelke és igéje szól, megszólal, ott van az Úr Jézus. Az a kérdés, testvérek, a mai estének és majd az egész hétnek, a Jézus itt van, te a jó pásztor báránya vagy-e már? Te az Isten kezében vagy már? Vagy még nem? Ha még nem, akkor is hadd hirdessem, ez csak időkérdése kell, hogy legyen. Mert az Úr Jézus ma is itt van, ő mindent elvégzett, most hozzád is jön, az egész életedre nézve, vagy az életednek arra a részére nézve, ahol még mindig nem lát az Úr kezében valamit, vagy valakit, mert rábízni magad. Az Isten népét is, a tanítványt is, tehát bátorítja ez a kijelentés Saul példájával, hogy az Úr Jézus szabadítása készen van, az ő jelenléte itt van valósággal, ahogy Pál is tette, higgy benne, fogadd el, és engedd, hogy az életed az Isten kezébe kerüljön. Az Úr Jézusnak a kegyelme és szeretete abban látszik, hogy akár ma este is már ez megtörténhet. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy számunkra tényleg gyerekkorunk óta ismerős az, amit Jézus, ami megváltunk tett, elvégzett egyszer s mindenkorra. És köszönjük, Urunk, hogy ez a te kegyelmed volt, ami tartott bennünket gyerekkorunk óta, segített az erkölcsös életre, annyiszor tapasztaltuk gondoskodásodat, szabadításodat. És köszönjük, Urunk, hogy ma is hangzik az íge, hogy az életünk valóban teljesen a te kezedbe kerülhessen. Bocsáss meg, kérünk, ha még mindig nem adtuk át az életünk fölött az uralmat. És bocsáss meg azt is, Urunk, hogyha már átadtuk, de mégis valamit visszavettünk, vagy nem voltunk hajlandók mindig arra, hogy odaadjuk magunkat egészen neked. Urunk, te ismersz bennünket, és arra kérünk, hogy ahogy látsz bennünket, ezen a héten a hirdetett igéken keresztül, mutasd meg nekünk, hogy kik is vagyunk valójában. Nem akarjuk magunkat becsapni, másokat sem. Kérünk téged, Urunk, te mutasd meg előttünk, hogy kik vagyunk a te számodra. És arra kérünk, Urunk, hogy a családban, a munkahelyen, az ismerősök között is, akik ismernek minket, valóban láthassák azt az embert, azt az életet, amely nem farkas természetű, hanem az Úr Jézus juhocskája természetű. Köszönjük, hogy a jó pásztor életét adta a juhokért, és köszönjük, hogy a jó pásztor megkereste az elveszetteket. Köszönjük, hogy bennünket is megkerestél. Kérünk téged arra, Urunk, hogy egész héten hozz bennünket ide, szólj hozzánk, munkálkodj bennünk. Szent nevedét, Úr Jézus. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 467. számú dicséretünket énekeljük, 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. 467. számú dicséretünk. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad. Áldását hirdetem a 118. Zsoltár szavaival. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Amen.
Áldás békesség.